Itt a Monitor délután a mindig környezettudatosan rovat, ez a fenntartható zöld sarka a Monitor délutának, ahogy megfogalmaztam. Schwarz Péter a vendégem, aki a Világítás Technikai Társaság alelnöke, egyébként a G Lighting főmérnöke, és a környezettudatos, illetve a humán központú, emberközpontú világításról szeretném kérdezni. Én láttam egy előadását ezzel kapcsolatban a Világítás házában. Ez egy nagyon izgalmas és nagyon újszerű dolog volt, legalábbis az én számomra.
Igen, hát akkor én is köszönteném a hallgatókat, és valóban ez egy nagyon mai téma, nagyon friss téma, hogy kiemeljem ennek a fontosságát, illetve a frissességét. El tudom mondani, hogy tavaly egy amerikai orvoskutató csoport ezért kapta meg az orvosi Nobel-díjat. Ennek a molekuláris hátterét vizsgálta.
A fény hatása az emberre?
Nem pontosan, ők ennek az orvosi hatását vizsgálták, tehát hogy a bioritmust milyen molekuláris folyamatok befolyásolják, hogyan lehet ezt pozitív irányba elmozdítani, illetve hogyan lehet ezekkel gyógyítani. Ezt a hatást vizsgálta. Ennek egy határterülete az, hogy a világításnak is hatása van az ember bioritmusára, úgy, ahogy sok más több tucat környezeti tényezőnek, mint a hőmérsékletnek, levegőminőségnek, alvásnak, munkavégzésnek, sportolásnak. Ezeknek az egyike a világítás.
Az eladásban az szerepelt, hogy hány órát vagyunk mi mesterséges fényviszonyok között általában, átlagosan?
Igen, hát mivel az emberiségnek a kétharmada már városi környezetben él, ez alkalmazkodott a napi életritmusa is, 90%-át az időnknek mesterséges fények alatt töltjük.
Ez is a mellbevágó adat volt, de aztán az ember utána számol, meg utána gondol, akkor ez valóban így van. És hát mi tulajdonképpen a természetes fényhez, meg a napjárásához, meg ezekhez a ciklusokhoz alkalmazkodtunk annak idején, és gondolom ez a mostani modern világhoz való alkalmazkodás még nem történt meg. Tehát erről az orvosok tudnak pontosan beszámolni.
Igen, hát nagyon rövid időt töltöttünk még ezzel alatt a mesterséges fények alatt, és az emberi szervezet, beleértve a biológiai ritmust, nem alkalmazkodott ehhez. Tehát be van állítva a természetes fénynek a ritmusához, tehát az, hogy körülbelül a nap felében világos van, természetes fényeket kapunk, és a nap felében pedig sötétség van. Természetesen az évszakok változásával ez változik, de ez egy olyan lassú változás, amit a szervezet követni tud. A napi ritmus változásban, hogyha ezt nagyon élesen akarjuk befolyásolni, tehát túl sokat vagyunk mesterséges fényben az este éjszaka alatt, akkor igazából a biológiai ritmusunk ellen dolgozunk.
Jó, de igazából nem tudunk már a természetben lenni, meg nem is akarunk napi 24 órát, marad a mesterséges fény. Hát most több-kevesebb, de marad a mesterséges fény, mesterséges világítás. Tehát itt vannak a ledek, a mindenhatónak kikiáltott ledek, ugye már mindenhol körülvesznek bennünket. Ezek a ledek most már, ezt is az előadásából tudom, ezek most már mindenre alkalmasak, mindenféle fény erősségre, intenzitásra, színre, irányítottságra, ugye jól soroltam, tehát rengeteg, mint tartományra, fényt, tehát bármit elő tudok már vele idézni, majd hogy nem, talán a természetes fényt is tudom leképezni mesterséges fénnyel.
Igen, ez így van, ez egy szerencsés időbeni egybeesés, hogy ezek a fiziológiai kutatások és a fénykeltés technológiája egyszerre fejlődött arra a szintre, hogy már tudjuk, hogy mit kéne csinálni, és megvan az eszközünk arra is, hogy hogyan tudjuk ezeket a fényeket előállítani. Hát úgy, ahogy említette, a ledek tökéletesen alkalmasak arra, hogy az intenzitásokat változtassuk, ezt akár mikroszekundumok alatt meg tudjuk csinálni, és képesek arra is, hogy különböző színű, színhőmérsékletű ledek keverésével bármilyen végső színhőmérséklet elő tudjunk állítani, és ehhez már nem kell úgynevezett high-tech dolgokat használnunk, tehát ez a mindennapi gyakorlatunkban, a mindennapi életünkben előfordulhat, tehát, és megvásárolható.
Tehát a technika, technológia már készen áll, de persze mi még nem ezeket használjuk, hanem a legolcsóbb távol-keleti ledeket, ami aztán belevakít, meg belehasít a szemünkbe, meg a biológiai, nem tudom, minkbe, óránkba, meg életminőségünkbe, de nyilván egy úton vagyunk most, ugye? Tehát amit most még mi használunk, az nem ez az idealizált állapot, amiről beszélgetünk.
Így van, tehát a piacon lévő termékeknek a nagy része még az energiahatékonyságra, illetve hát az előállítási költségre van optimalizálva, ami valahol természetes, mert ezek a kézzelfogható, könnyen érthető tulajdonságok
mennyi
a felhasználók
mennyit
számára.
Mennyit takarítasz meg, persze, hát ez nagyon hatásos.
De szóval ezek a megtakarítások most már olyan mértékűek, hogy érdemes gondolkozni, hogy most még 1-2% megtakarítás miatt továbbra is ugyanezt a, mondjam, gyenge fényminőséget tartsuk föl az otthonunkban, vagy lehet, hogy visszavéve 1-2% a megtakarításból már egy minőségi világítás lehet elképzelni, és a minőségi világítás nem csak statikusan értem, hanem úgy is, hogy szabályozható legyen, hogy alkalmazkodni tudjunk a bioritmushoz, a természetes
fényritmusához kéne nekünk valamilyen módon, hogyha otthon vagyunk délután 5 és este 10, míg le nem kapcsolunk mindent jó esetben között, akkor ezt kéne valahogy lekövetnünk?
Pontosan ezt jelenti az ember központú világítás, hogy inkább támogassuk a bioritmusunkat azzal, hogy azt a fényt állítjuk el az otthonunkban is, amit a szervezet egyébként elvárna természetes körülmények között. Nem kell retteltesen bonyolult dolgokra gondolni, csak arra, hogy napközben, amikor magasan jár a nap, akkor a napnak a fénye egyrészt nagyon intenzív, tehát ezt is követnünk kell a fényintenzitással. Másrészt a színe is megváltozik. Szakemberek színhőmérsékletről beszélnek, de most egyelőre csak beszéljünk egyszerűen színekről. Ilyenkor egy kicsit kékesebb a fénynek a színe, a természetes fénynek a színe. Szakemberek azt mondják, hogy magasabb a színhőmérséklete. Míg este felé a lenyugvó napnak a sárgás fényét mindenki szokta élvezni, ugyanezt a sárgás borostyán színű fényt otthon is elő lehet állítani mesterséges fényforrásokkal, és ezzel mintegy fölkészítjük a szervezetet a nyugalmi időszakra, egy jelet adunk neki, támogatjuk azokat a biológiai, hormonális folyamatokat, amik amúgy is jelen vannak a szervezetben, csak a fényel lehet ez ellen dolgozni egy kicsit, vagy rásegíteni.
Meg lehet zavarni akár. Pont a zene jutott eszembe, tehát az, hogy délben lehet kőkemény rockzenét hallgatni,
abszolút.
De este már érdemes, bizonyos kor fölött már érdemes lágyabb melódiákat keresni, nyilván az alva, kicsit halkabban, kicsit lágyabbat.
Igen, nagyon jó volt a példa, és azért is fontos ezt megemlíteni, mert a fény az egy eleme a környezetünknek. Tehát a hatást akkor fogjuk elérni, hogyha hőmérséklettel, zenével, ahogy említette, fénnyel, és általában a tevékenység intenzitásával ezt támogatjuk. Tehát nyilván egy keményebb kardioedzést nem este 10 és 11 között kell elkezdeni, mert akkor ez ellene dolgozik a bioritmusunknak. Ugyanez igaz a fényekre is.
Egyébként a nagy gyártók is, akkor kicsit már haza is beszéljük, a nagy gyártók is foglalkoznak ezzel, mert most ránk ömlött ez az új lehetőség, a ledes világítás, ugye erről nagyon sokat beszéltünk itt ebben a műsorban is, sorozatban is, boldog-boldogtalan ledet gyárt, meg árul, és mindenki veszi mindenhova. Aztán majd ez ki fog alakulni, és rájövünk majd, hogy hát ilyen színű is van, olyan színű is van, ez jobban esik nekem, ez olyan, mint egy kórházi világítás, az nem jó egy hálószobába, etc. etc. A gyártók is ezen vannak most, hogy ezt a fajta bioritmust, napi ritmust le tudják követni ezekkel a fényforrásokkal?
Igen, a gyártók között is egy divatos téma, és a kutatások, illetve az eredmények értékelése terén a gyártók is együttműködnek ebben. Egy példát mondjak, van a gyártóknak egy együttműködési szervezete, Lighting Europe-nak hívják, itt ebben több mint 10 000 európai gyártó és tervező világítással foglalkozó szakember fog össze, és megosztják egymással a kutatási eredményeket, éppen azért, hogy minél gyorsabban ezekből termékek legyenek, és megfizethető termékek legyenek. Az egyik területe ennek, ahol ma már konkrét példákat is lehet látni, ez az irodavilágítás. Ennek pedig az az oka, hogy egy irodai munkahelynél a teljes irodaköltségnek 90%-a az maga a munkaerő költsége, tehát ha a munkaerő jól érzi magát, hatékonyabban tud dolgozni, kevesebbet hibázik,
kevesebbet beteg,
kevesebbet hiányzik. Ez rögtön megjelenik a vállalatok büdzséjében, tehát ezzel egyfajta finanszírozást is lehet mögé tenni, illetve érveket lehet mögé tenni, hogy miért kell egy kicsit több beruházást nyomni a világítás fejlesztésébe, mint amit egyébként a látási teljesítmény támogató világítás követelne.
A színekről, az intenzitásról beszéltünk már, az irányítottság az talán még nem került szóba, mert hogy azzal is nagyon jót lehet tenni, meg nagyon el lehet rontani, ugye egy ilyen világítási helyzetet.
Igen, amikor a látási teljesítményről beszélünk, tehát hogy mennyire vagyunk képesek olvasni egy füzetet, vagy olvasni egy képernyőt, akkor mindig helyi világításról beszélünk. Ennek megvannak a maga szabványai, előírásai, ezek viszonylag jól ismertek évtizedeken keresztül. Ugyanakkor azt is fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak az adott területet kell megvilágítani, hanem ehhez képest kell igazítani a környezetnek a megvilágítottságát, illetve a környezetnek a színét is, mert a periférikus látást érő ingerek is befolyásolják ezeket a teljesítményeket. Tehát össze kell hangolni azt, hogy milyen világítás van az íróasztalon, milyen világítás, illetve fény éri a falakat, milyen fények verődnek vissza, mert ezeknek a komplex hatása adja a jó érzetet, a komfortérzetet például egy irodában, de ugyanez igaz egy nappalira, egy hálószobára is.
Ez egy nagy zenekar, nem? Tehát, hogy minden hangszerek megvan az, hogy most, hogy hallgatod, megnéz zenei példát eszembe, tehát tényleg valóban, nyilván ezzel nem nagyon törődtünk eddig, vagy csak hát nagyon kifinomult ízlésről az, hogy milyen világítás, meg, helyi megvilágítás legyen mondjuk a lakásomban, itt ott, amúgy. De tényleg, ha ezeket összehangolja az ember, akkor ez az életminőséget is befolyásolhatja valamilyen módon.
Így van, ez megint csak egy jó példa, hogy egy zenekarban is vannak szólisták, és vannak, akik pedig a
háttéremberek,
akik legalább ugyanolyan fontosak az élmény előállításához. Itt pontosan ugyanerről van szó, hogy vannak bizonyos fizikai törvények, amik a látáshoz, az éleslátáshoz kapcsolódnak, és bizony a perifériás benyomások, élmények is hozzájárulnak a teljes világításhoz.
Az egész beszélgetésünkhöz a környezet tudatosság az hogyan párosítható, hogyan passzítható hozzá?
Hát itt megint csak több dimenziót tudnék említeni. Maga én környezet tudatosnak gondolom azt, hogy figyelembe vesszük mindazoknak az igényeit, akik ezt a világítást élvezik, és akik ezt a világítást elszenvedik. Gondolni kell azokra is, hogy nem feltétlenül mindig mindenki, és nem csak emberekre gondolok, hanem a biológiai környezetünkre. Amikor nekünk világításra van szükségünk embereknek, mondjuk beszéljünk így egy közvilágításra, egy útvilágításról, ez egy másik populációnak, mondjuk a madaraknak, vagy a teknősöknek, ez egy zavaró fény, mert ők ezt nem kérték. Tehát én ezt értem a környezettudatos világítás egyik
síkjának. De hát akár mondjuk az síkjának. Úton haladok, én például Szentendre úton megyek minden nap többször, és van, hogy nagyon korai órán még sötétben. Hát valami hihetetlen zavaró, a közlekedőket is zavaró reklámtáblák vannak kint, hatalmas, több négyzetméteres ilyen panelek, amik egyenesen az útra, vagy van egy-két olyan reflektor, ami valamilyen ipari területet védene egyébként, de semmi más nem csinál, mint vakítja az úton haladókat, szerintem ettől még nyugodtan el lehetne vinni az egész gyárat. Hát nem csak a teknős békák meg a lepkék, hanem bizony, szóval egymást is nagyon gyakran zavarjuk, azt gondolom. Fényszennyezzük egymást.
Igen, hát ez így van, és amikor világítást tervezünk, akkor mindig figyelembe kell venni ezt is. Tehát igazából a világítást nem csak a használókra kell méretezni, hanem a nem használókra, azokra is, akik nem kérték ezt a világítást. Erre vannak bizonyos szabályok, az Európai Unióban is léteznek szabályok, de természetes módon, mivel a világítás technológia nagyon gyorsan fejlődik, ez a szabályozás egy kicsit mindig utána kullog, tehát néhány évvel később jönnek rá a szabályzók, hogy még ezt is, meg azt is, meg amazt is korlátozni kéne. Tehát ez az úgynevezett zavaróvilágítás, vagy más néven fényszennyezés az egyik területe, ahol a környezettudatosság érvényesülhet. A másik területe pedig az, hogy amikor ezek a világító berendezések tönkre mennek, akkor lehetőleg ne hagyjunk a környezetünkben olyan fajta nyomot, amit aztán gyerekeink, unokáink fogják megszenvedni. Tehát olyan termékeket használjunk, amik nagy részben újrahasznosíthatók, és biztosítsuk azt a logisztikai hátteret is, hogy ez az újrahasznosítás meg is történjen, tehát valóban eljussanak azok az elhasznált, kidobott fényforrások azokra az újrahasznosító telepekre, szervezetekhez, akik ezt fel tudják gazdaságosan dolgozni.
Hát most nincs nehéz dolgunk, mert szerintem 16 ezer, ha jól emlékszem. Amit Kovács Béla mondott, talán múlt heti vagy két hete ezelőtti adásban 16 ezeren gyűjtőpont van, tehát most már ezeket viszonylag könnyű megtalálni, nem kerül nagy fáradtságba. Még egy utolsó kérdés, az itt egy nagyon komoly szakmáról beszélgetünk. Úgy érzékeli, hogy ennek a szakmának a képviselői egyre inkább használatosak, hadd mondjam most így, akár az építőiparban, akár máshol, tehát ennek a szakmának a rangja azért találja helyét a mai világban?
Úgy gondolom, hogy elég nagy presztízse van a szakmának. Most gondolok arra is, hogy a nagy gyártók, nagy felhasználók értékelik a szaktudást, tehát alkalmaznak ilyen szakembereket. Van egy elég erős szakmai szervezetünk, a Világítás Technikai Társaság, de természetesen minden állapoton lehet javítani. Tehát ahol gondolom, hogy javítani kell, az a, talán a világítástechnikai szakembereknek a képzése, elismerése, hogy kit tekintünk világítási szakembernek, és kit nem, mert ma ebben azért sokan sokfélét gondolnak. És a másik terület az az, amit tulajdonképpen most is tudunk, hogy a felhasználóknak érthető módon, érthető nyelvezeten elmondjuk azokat a legújabb eredményeket, amikből ők is profitálhatnak, és az életminőségüket javíthatják.
Nagyon szépen köszönöm, Schwarz Péter, a Világítás Technikai Társaság alelnöke, a G-Lighting főmérnöke volt a mindig környezettudatosan zöld sarok, zöld rovat vendége. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm szépen a figyelmet.